Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Jó estét kívánok, ez itt a Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. A nap vendége pedig ezúttal a Magyar Állami Operaház egykori balettművésze, aki már évek óta a magyar turizmus 50 legbefolyásosabb személyének egyike is egyben. Vendégem a stúdióban Bán Teodóra, 2002 óta a Szabadtér Színház Nonprofit Kft., 2013 óta pedig a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Jó estét kívánok, köszöntelek a stúdióban.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket én is.
Az elmúlt 20 évben nem csak a tánc világában, hanem a kultúra és a turizmus világában is jelentős eredményeket tudhatsz már magad mögött. És egyszer korábban úgy nyilatkoztál, olvastam, hogy az élet színpadán sosem megy le a függöny, nincsen tap sem, azaz folyamatos kreatív jelenlétre van szükség. A kultúrában, a te területeden te hogyan méred a sikert?
Nagyon örülök ennek a gondolatnak, és örülök, hogy megtaláltad, és hogy ebben az összefüggésben szabad erről beszélni, hiszen valójában így van, hogy az életemet maximálisan meghatározza, mint ahogy gondolom sokunkét és sok más olyan típusú feladattal találkozó személynek az életét is meghatározza, hogy mi is a dolgunk a hétköznapokban, az életben, mi a dolgunk a világban. Valójában a színpadon, amikor az előadás elkezdődik, akkor egy komolyan felkészült művészről, vagy együttesről, vagy társulatról beszélhetünk, aminek a produkciójában a közönség gyönyörködik. És véget is ér ez az illúzió, amikor a függöny összemegy. Na most az élet nem ilyen, mint tudjuk, és azért valamikor bátorkodtam ezt így megfogalmazni, mert nagy váltás volt az életemben, amikor a színpadról az élet színpadára kerültem, mondhatjuk ezt így, hiszen komoly feladatok érkeztek számomra, felkérések érkeztek a számomra, és azt gondolom, hogy ezek komoly kihívást is jelentettek. A kihívásoknak megfelelni az emberben egy olyan fajta átalakulást is eredményez, vagy elkezd, amikor kénytelen vagy abban a kontextusban vizsgálni a saját magad adottságait, tehetségét, lehetőségeit, összevetve, hogy alkalmas vagyok-e arra a feladatra, amit mondjuk vágytam rá, és sikeresen értem el. Ugye az első ilyen érkezett lehetőség az a 15 évvel ezelőtt a Szabadtér Színház ügyvezetője, művészeti vezetésének a pályázati úton történt elnyerése volt. Egy komoly vízióval érkeztem, hiszen az az ambíció, amivel látom azt, hogy egy művésznek milyen komoly igénye és szerepe van a kultúra területén. Ennek a körülményeit és lehetőségeit megteremteni, azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép feladat és felfelő ívelő feladat lehetett. Tehát számomra elsősorban az volt a kihívás, és az volt ennek a feladatnak a szépsége, hogy nem a színpadon álltam, hanem valójában egy élet vagy egy élet lehetőség által egy olyan pozíciót tudtam biztosítani mindazoknak a művészeknek, az alkotóknak, vagy előadó művészeknek, akik közé én is tartoztam valamikor, és ennek az emocionális vagy ambicionális kapcsolatát ezt azt gondolom, hogy elég erőteljesen át tudtam érezni, és átfordítani, szép lassan átfordítani arra a gyakorlati megoldásokra, amelyben úgy gondoltam, hogy maximálisan ki tud teljesedni az a színház, vagy az a tér, vagy azok a produkciók, amelyeknek én voltam a felelőse, én vagyok a felelőse ma is.
Igen, ez egy szerencsés találkozás volt, ugye, hogy a másik oldalról is megélted, átélted, hogy amikor előadó művészként lép az ember a színpadra, akkor mire van szüksége. Egyébként, hogyha még egy pillanatig itt maradunk, és a múltba is tekintünk, hiszen egy portréműsorban ülünk itt együtt, akkor, amikor döntöttél, hogy már nem lépsz tovább fel a színpadra, mi volt a döntés oka, és milyen érzésekkel zártad le azt az időszakot?
A döntés oka végül is egyrészt ugye klasszikus balett művészként a Magyar Állami Operaház színpadán közel 40 éves voltam. Tehát jó erőben, erőteljében voltam, azt gondolom, egy érett művészként, de mégis eljönnek azok a pillanatok, amikor már bizonyos szerepeket az ember nem szívesen táncol, és én viszonylag egy attraktív külsejű hölgy voltam, és sok esetben kevés ruha volt rajtam, hogy úgy mondjam, akár a Spartacusban, a Júlia szerepében, egy bikiniben, és így tovább. Szóval, hogy az embernek eljön az a pillanat, amikor át kell gondolnia, hogy hát egy picit ugye nagy lányom van, meg a család, meg így sok minden más, és nyíltak ki azok az ablakok, azok a lehetőségek, és olyan figyelmet kapott ez a 89-90-es 90-es éveknél, ugye a rendszerváltás környékén, amikor egyszer csak valahogy, mintha egy picit kisütött volna, jobban lehetett látni a napvilágot, és valahogy szét is tudtunk jobban tekinteni, bár azért nem panaszkodhatom, mert rengeteget jártunk külföldön, és talán pont azok a vendégszereplések, vagy a társulattal, a Magyar Állami Operaház, vagy Balettegyüttesnek a társulatával, illetve vagy egyénileg gálaműsorokban, vagy előadásokban hosszú-hosszú időt töltöttünk el, akár más kontinenseken is. Az ember automatikusan részévé válik annak a kultúrának, annak a környezetnek, és nagyon sok mindent begyűjtött valószínűleg a napkollektorom, és amikor hazajöttünk, akkor ez a lehetőség, ez úgy látszott, hogy elkezd élni, és ez az ösztön vagy a vágy arra vonatkozóan, amit így korábban is mondtam, hogy az én személyemben nem magamnak építem a helyzetét és a környezetét, hanem úgy gondolom, hogy az én feladatom az, hogy amennyiben én jól látom el az én feladatomat, akár a művészi, akár a gyakorlati részét tekintve, hogy másoknak tudok ebben a dologban, vagy a környezetem emelkedésében, színvonalában, pozitív állapotoknak a javításában tudok részt venni. Én azt gondolom, hogy sok művész ezért is szeret mind az előadó művészek, mind az alkotó művészek, mert hogy ennek van egy ilyen flow-ja, egy olyan kölcsönhatása, ami belőlem indul, az másokban tovább tud épülni, vagy tovább tud olyan állapotokat generálni, amiben a környezetünk fejlődhet.
És hát említetted a lányodat, és akkor itt egy pillanatra megállnék, hiszen ő is tovább vitte a te pályádat, és ismert balettművész nő lett belőle. Te láttad már kislány korában, hogy erre a pályára fog lépni, és támogattad is ebben?
Alapvetően ugye születni kell részben arra, hogy az ember milyen szakmára van tehetsége, lehetőséget, a balett elsősorban láthatóvá válik, hiszen itt az alkati adottságok az elsődlegesek, hogy a magassága, a cipőszélessége és az egésznek a puhasága, a mechanikája a testnek, hogy mozog, igen, abszolút látszott, hogy ő alkalmas lehet erre a szakmára, ugyanúgy, mint ahogy mi is a szülők voltunk. Mi igazából nem ösztönöztük arra, hogy ő balettművész legyen, csak mint ahogy már lehet, hogy már sokszor elmondtam, hogy 15-16 évesen vallotta be, hogy azt hitte kicsi korában, hogy minden ember, aki fölnő, az balettáncos lesz, és mindenki az operás színpadán fog táncolni, vagy különböző színpadokon.
Szóval, ebben a világban
kicsit így benne
élt.
Volt, igen, tehát így van, benne volt ebben a gondolati sorban, azt gondolom, hogy ő végül is, hála Istennek, ezt a feladatot tudta szintén magáinak.
Beszéltünk arról, hogy mennyire megérted a művészeti oldalt, és hogy mennyire ismered az ő igényeiket, akik a színpadra lépnek. Ennyi év távlatából mennyire ismered a közönség igényeit?
Hát én azt gondolom, hogy ez nem egy homogén közönség vagy tömegről tudunk beszélni.
Hiszen ráadásul nagyon sokféle műfaj az, amit kínáltok.
Igen. Nagyon sokféle igény van, nagyon sokfélék vagyunk mi magunk is, és egyébként mi magunk is hol így, hol úgy szeretünk bizonyos dolgokat. Így a színház és a színházi fogyasztói rétegről beszélve, a színház azt gondolom az én számomra az egy olyan állapot, ahol az ember olyan élményekhez jut, ami pluszt, pozitívumot hoz az ő életében, vagy kikapcsol. Tehát valami olyan módon tud szórakoztatni, kikapcsolni, vagy akár edukálni is, ami hasznára válik az embernek. Természetesen ettől eltérő színházi produkciók, vagy előadások, vagy bármilyen más területen is azért a kortárs zenének, a kortárs festészetnek, akár ugyanígy a tánc, vagy bármely műfajban is. Ugye vannak azok a törekvései, amikor ki szeretne törni ebből a komfortzónából, és ezek teljesen érthetőek, hiszen a fejlődésünk az mindig ezek a próbálkozások eredményeként születnek meg. És bizony vannak olyanok, amelyeknek van további lehetősége útja, mert akár alkalmas is lehet arra, hogy egy műfaj, egy új, komplexebb, minden érzékszervünk is ható produktum jöjjön létre, ugye ne csak a látvány, vagy ne csak a zene, hanem minden összességében szülessen meg. Azt gondolom, hogy ez a mi szempontunkból, a mai színház szempontjából, ez ma már egy, és a közönség részéről, mert hiszen innen indultunk, ez azt hiszem, hogy egy komoly elvárás. Az tény, hogy a pszichénkre, a szellemi, a mentális, tehát a mentális befolyással erőteljesen bírnak a színházi előadások, gondolatokat ébresztenek, történnek, ezeket hazavisztük, tovább fejlesztjük. Tehát én azt gondolom, hogy szerves része az életünknek a kultúra összességében, és akarjuk, nem akarjuk, akkor is ott van jelen az életünkben. Akár egy utcán sétálunk, vagy egy akár, ha csak most egy reklámposztot nézünk, vagy egy villamoson utazunk, vagy hallgatunk valamilyen zenét, állandóan valamilyen kulturális közegben mozgunk. Ezért érzem azt a felelősséget mindazok nevében is, akik bírnak avval a lehetőséggel, itt nem csak a színházvezetőkről, de alkotók meg művészekről beszélek, akár így bármelyik műfajt tekintve, hogy mi az, amit mi interpretálunk, amit átadunk, akár magunkból, akár a világból összegyűjtve valami olyan értéket, vagy olyan figyelmet keltő dolgot létrehozva, amelyben hozzáteszünk ahhoz annak a nézőnek, amelyben ő több lesz, illetve legalábbis részévé tud válni annak a közösségnek, ami ott megszületik, hiszen egy közösségbe élünk. Tehát valamiért ott élünk a Földön. Tehát mi nem mondom azt, hogy mindenkinek küldetése van, de feladattal jövünk a Földre, feladattal születünk le a Földre. És ezek a feladatok, ezek különböző az egyéntől függ, hogy hogyan ismeri fel, meg a környezetétől függ. Én azt gondolom, hogy mindenkinek, talán mondhatjuk azt is pici túlzásra, hogy mindenkinek lehetősége van arra, hogy a saját, akár a mikro vagy makro környezetében olyan hatást gyakoroljon, ami a mások számára is jó. Ugyanis egyedül mi nem tudunk létezni. Tehát minden esetben valaminek a függvényében, összességében határozzuk meg mindig magunkat. Tehát a szólóban lévő lét, az csak a színpadon létezik. Az életben nincs ilyen.
Igen, és hát korábban is beszéltünk már, hogy egy csapattal dolgozol együtt, és így együttesen viszont tényleg nagy hatást gyakoroltatok, mint Budapest, mint Magyarország kultúrájára, a közönség igényeinek kielégítésére, ízlésének formálására, és akkor még nem beszélünk arról a fajta programturizmusról, hogy a külföldiek hazánkba vonzása kulturális események által, és ebben az elmúlt másfél évtizedben nyakig benne voltál. Folyamatosan részt vettél ebben, és hát azért, hogyha a mai aktualitásokat nézzük, még tervezel is részt venni ebben, viszont a változás az van, illetve lesz a te életedben is.
Így van, új városvezetés van természetesen, és ez a természetesség, ez azt gondolom, hogy jelen van az életünkben a változások, mint ahogy korábban is említettük, hogy folyamatos változásban élünk, és ezek hol könnyebb, hol nehezebb hozzájuk alkalmazkodni. Tény az, hogy meg kell szoknunk, és ez a változás az lehet egyébként pozitív is. Az a változás az lehet fejlődés is, és természetesen vannak nem jó változások is az életünkben. Én igyekszem a jó oldalát nézni általában mindannak, ami az én munkámat befolyásolja, és lehet, hogy ez egy olyan pillanat, amikor át kell gondolnom, hogy merre tovább, és hogy nem elsősorban, hogy az elvégzett munkám kritikusan került-e esetleg elbírálásra. Én azt gondolom, hogy van új lehetőség mindenki számára, és vannak olyan pozíciók, amik esetleg mások számára is vonzók lehetnek. Én azt gondolom, hogy az én esetemben ez történt, hiszen a Fesztivál és Turisztikai Központban ugye határozott időre volt megbízatásom az előző fővárosi vezetéstől, és ez december 31-én lejárt, 2 hónap hosszabbítással. Tehát jelenleg is regnálok.
Tehát az biztosan tudjuk, hogy február végéig te irányítod a szervezetet, a céget, illetve formálod a budapesti kultúrát. Úgy tudom, a szabadtér esetében viszont pályázol.
Így van, hiszen ugye 2 feladatom volt, mind a 2 társaság, Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonos non-profit Kft.-t képezi. A Fesztivál Központnak is február végéig 2 hónapos hosszabbítással élve, és ugyanakkor jár le egyébként a Szabadtér Színházé is, és a 2 pályázat ugye kiírásra került, a Fesztivál és Turisztikai Központra nem pályáztam, bár egyébként elég nehéz volt megszakítanom ezt a lehetőséget, tehát hogy nekem dönteni, hogy nem folytatom tovább, de a Szabadtér Színházra szeretnék pályázni, ennek a beadási határideje hamarosan már el is érkezik. A Fesztivál Központról annyit szeretnék csak mondani, hiszen én nem vagyok turisztikai szakember, de rendkívül élveztem ennek a lehetőségét, ami ebben a cégben ebben a konstellációban, ebben az összeállításban jelen volt. Hiszen ha most a turizmusról, a kultúráról, egy város turizmusáról, a város kulturális értékeiről, termékeiről beszélünk, meg beszélünk arról, hogy városmarketing, és ez a három mind ott volt nálam a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központban, tehát mi elvben létrehoztunk olyan kulturális értéket, projekteket, mint amilyen a tavaszi fesztivál, Budapesti Tavaszi Fesztivál, ami most idén lesz 40 éves már, vagy a Café Kortárs Művészeti Fesztivál, vagy bármely olyan nagy vásár, ami ugye a téli fesztiváloknál, ugye a nagy vásárok, ami a Vörösmarty tér, a Deák Ferenc tér, Adventhez kapcsolódóan több mint 250 koncertünk volt most a 19-es évben is. Tehát, hogy igyekeztem azt a matériát létrehozni, azt a volument létrehozni kulturális területen is, avval a tartalommal, amit én úgy gondolom, hogy fontos Budapestről látni. Ez a tartalom létrehozása, ez azok számára ad lehetőséget, annak a tehetség halma aznak, ami létezik Budapesten, tehát olyan tökéletes és olyan gazdag az a kínálat, ami minden színház, akár a színház, koncerttermek, műfajok területen különböző korosztályok számára, tehát valójában létező dologról beszélünk, ezeket ugye kollekciókba gyűjtjük, amikor fesztiválok vannak, hogy koncentráltan tudjuk megmutatni azokat az értékeket, és tudjunk kommunikálni arról, akár egy nemzetközi kampányban is, hogy miért érdemes, hogy mit tud Budapest, mi az a szellemi értéke, mi az a szoftver, ami létezik Budapestnek, abba a hardwarebe, ami van, tehát ebben a gyönyörű városban, ami a természeti szépségei, a Duna, a budai oldal, a pesti oldal, meg egyáltalán egy pesti éjszakának, hogy milyen kellemes tud lenni, amikor az ember a Dunaparton sétál, vagy akár a belvárosban. És egy jókedvű, hömpölygő tömeg, jó hangulatban egy városban, azt gondolom, hogy ez egy igazi metropolisszá is építette fel már az elmúlt években, és ennek a részeként működni, és ezeket terelgetni, ezen produktumokból csinálni olyan értéket, olyan eladható értéket, mert hiszen azért végül is mögöttünk, azért ez egy erős gazdasági potenciált jelent a kultúra, mint olyan, tehát ez egy olyan termék, amiért érdemes fizetni, mert nem csak hogy presztízs értékű egy városnak, hanem egyébként ez a termék, ebbe fektetett érték, a forint értékek is, ezek sokszorosan megtérülnek a városba érkezők által, akik igénybe veszik ezeket a produktumokat, a szállodák telnek, ugyanazok az éttermek, tehát a fogyasztást generáljuk. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, a város lakó részére is fontos a turizmus. Én természetesen egyetértek abban, és ennek a szabályozása fontos, hiszen Budapestnek jelen pillanatban ugye nincs turizmus törvénye, nincs stratégiája, tehát szükség van, egyre inkább kirajzolódik, vagy formálódik annak a stratégiája, hogy egy városnak mit kell tudni, ennek a városnak mit kell tudni ahhoz, hogy fejlődjön a város, az itt élők azok jól érezzék magukat, és akik ide érkeznek, azoknak meg tudjuk teremteni azokat a komfortokat, azokat a feltételeket, amelyben nem zavarják az itt élőket. Szóval, hogy ilyen szempontból nagyon összetett volt az én munkám, és az a termék, amit létrehoztunk, azt tudtuk turisztikai termékké átalakítani. Mindamellett egy hatalmas irodahálózatot viszünk, ami a turisztikai termékeket kínálja egyébként, és a várost kínálja, ami az abszolút a városba érkezők számára, ugye Budapest kártyánk, igen, csomagunk, ami ott van, tehát ezekbe a partnerekbe, hát több száz partnerrel dolgozunk együtt, van egy minősítési elvárás ezzel kapcsolatban, hogy mi az, amit ajánlhatunk, ez egy nagy felelősség is, tehát hogy igen, az embernek kell látnia, tudni, és lehet csekkolni, ellenőrizni azt, hogy az a termék az megfelelő-e, hogy én ajánljam és beletegyem abba a kártya rendszerbe, amibe aki megvásárolja, hogy csalódás érje, és az negatív pontok azok általában rontják ugye a megítélést, az sokkal hangosabb, mint a pozitívok. Tehát így ilyen szempontból azt gondolom, hogy nekem fontos volt a Budapest a 4 évszak fővárosa, tehát ez a 365 egyenletesen legyen elosztva. Mindamellett, hogy nem csak a mi saját termékeink, kulturális termékeink voltak fontosak, hanem fellelni azokat a városban, azokat az egyéb nagy rendezvényeket, amelyek érdemesek arra, hogy a várost marketingeljük.
Igen, és hát nagyon sokféle fesztivál programot szerveztetek a turisztikai feladatok mellett. Egyébként ez a munka jelenleg is zajlik?
Természetesen, folyamatosan zajlik.
Tehát hol kell már tartani mondjuk 2020 februárjában az éves program tervezés tekintetében?
Igazából ezek éveket ívelnek át. Igaz, hogy egy fesztivál az egy adott időben elejétől végig tart, de ennek a felkészülése már évekre előre is történik, hiszen azokat a nemzetközi sztárokat idehozni, együtteseket vagy új produkciókat megsegíteni, létrehozni, inspirálni a művészeket, ugyanígy a galériáktól, a múzeumokon keresztül, a színházakig, a hangversenytermekig, előadóktól a különböző alkotói csoportokat, tehát hogy ezek nagyon összetett és egymást erősen befolyásoló tényezőként vannak jelen, mire egy-egy produktum létrejön. Tehát ennek a folyamata abszolút, én úgy gondolom, hogy kiegyenlített, csak vannak az állomások, amikor picit megállunk, amikor bemutatjuk ezeket a produktumokat, így a tavaszi vagy a budapesti nyári fesztivál, vagy akár a káféfesztivál, vagy a téli nagy rendezvények. De a turisztikának folyamatos a feladata, hiszen a városba érkezés folyamatos, a városban a jelenlétünk nekünk folyamatos. Tehát van 6 nagy irodánk, amiben folyamatosan fogadjuk a vendégeket. Számomra nagyon fontos az a weboldal, az a közösségi média megjelenés is, az a nemzetközi kommunikáció is, amiben egyébként úgy tűnik, hogy elég komolyan és nagyon szép eredményeket hírtük el, hiszen 2019-ben elhoztuk a European Best Destination-t, a legjobb, első, legjobb úti cél Budapestként, nagyon sok várost erőztünk meg, és ezt én azt gondolom, hogy ha mi ezt komolyan vesszük, mint ahogy egy komoly fejlődése van az elmúlt évekre visszatekintve egyébként a városnak, akkor ez egy olyan lehetőség volt számunkra, ami további eredményeket és további vendégérkezéseket, vendégészaka számokat generált számunkra. Ez egy nagyon jól látható és egy nagyon szép volumenű értéknek számít.
És hát nyilván ez visszahat arra is, hogy a külföldi művészek szívesebben jönnek Magyarországra és Budapestre, hogyha ilyen jellegű elismerést kap egy város, illetve egy ország. Tartsunk egy kis szünetet, hallgassuk meg a Trend FM legfrissebb híreit, utána pedig folytatjuk a beszélgetést Bán Teodórával, a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft., valamint a Szabadtér Színház Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével. A nap vendége, mint minden hétfőn, ezúttal is egy nő itt a 94.2-n a Trend FM-en. Tartsanak velünk a hírek után is.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.